Nagyon sok ilyen vádat
kapom. Itt vagyok, ragyogok. Hm? Hallatszik a...
Hallatszik.
Noise.
Hallatszik.
Titi?
Ja, halló, halló.
Vantit Podcast. A Vantit magazin beszélgetései a popkultúra körül.
Sziasztok, ez itt a Vantit Podcast legfrissebb adása, melynek témája az István a király című rockopera, zenei anyaga, előadása, meg az egész akkörüli kulturális kontextus lesz. Abból az alkalomból ugye, hogy most augusztus közepén lesz a 40. évfordulója az István a király bemutatójának, ugye több előadás volt 1980. augusztusában, augusztus 18-ától 7 előadáson mutatták be a darabot. A vendégünk pedig egy visszatérő vendég, Fábián Titusz.
Üdvözlöm a hallgatókat!
Vele fogunk beszélgetni az István a királyról. Te szerinted mi a legfontosabb István a királlyal kapcsolatos szempont, hogy te hol kezdenéd el?
Hát szerintem kezdjük az előzményektől.
Oké.
Okay. Ugye nem tudom, az érdekesség, hogy eredetleg az lett volna, hogy csak egy adag előadás van, először a Névstadionba akarták, utána pedig az Óbudai Amfiteátrumba. Most itt ezt nem látják a kedves hallgatók, de itt egy
az István a király szokása szerint rengeteg háttéranyaggal
készült. Van egy plakát, ahol még az Óbudai Amfiteátrum szerepel, tehát egy kinyomtatott plakát, csak aztán szeretett volna a helyszín, csak így kinőtte magát a produkció, meg egyre nagyobb lett az érdeklődés, és akkor tették át a
azt onnan lehetett tudni, hogy meghirdették, és
ezt gondolom ezzel lettek az emberek a jegyek. Tehát, hogy valószínűleg ez.
Oké, okay,
hogy...
picit még, ha előzményeket említettek, picit még menjünk hátrébb ez ügyben, hogy ugye ez a Szörényi Bródi szerzőpárosnak a műve. Bolzsán Miklós Ezredforduló című drámájából készült. Hát ugye itt a 80-as évek elején vagyunk, ez már a Fonográf zenekarnak a korszaka, és de már annak is inkább az ilyen kimenő ideje, tehát a Fonográfnak a vége felé. Ugye ekkor már a rockopera műfaj az megszületett, sikeres, sorban születtek az ismert rockoperák.
Hát igen, ugye a Jézus Krisztus Superstar, meg a Hair az itthon is nagy siker volt mind a kettő. Meg ugye ne felejtsük el, hogy nekik volt már a Szörényi Bródi kettősnek ez a Kőmíves Kelemen egy évvel korábban, amiből nem lett ekkora szenzáció, mint az István a királyból, de nyilván az is egy előzmény volt. Egyébként már abban is játszott például az a Sörös Sándor, meg Szakácsi Sándor, aki a István a királyban van, ez a három kellemetlen úr, akik folyton dörgölőznek mindenki.
Az oligarchák?
Hát, akár, ne, ugye abban ők ketten, vagy nem tudom, ezek a...
Hát ők ilyen udvari, ilyen aulikus nemesek, mondjuk így.
Igen. Illetőleg egyébként még egy előzménye, annak idején a S. Nagy István és a Máté Péter írtak egy Krízis címmel egy ilyen csövesekről szóló ilyen rock operát.
Ahogy ezt ők elképzelték,
pontosan, és ezt a 82-ben a Városmajori Színpadon adták elő, és ebbe már szerepelt Viki Dágyú. Hát az ott első szereplése, amikor így színészként meg ilyen színpadon egy ilyen darabba énekelt. Csak ez a darab megbukott, illetőleg hát egy baleset miatt vége lett, mert ezt majd még elmondom, ezt a sztorit később, de ez is valamennyire megelőlegezte. Tehát itt már kinézték először Vikidát, hogy ő talán jó lenne egy ilyen
És a Feru?
Zenés. Neki szóltak, és akkor elment, elvállalta.
Ez ugye már a Ricse után?
Hát akkor már ugye a Ricse az már, igen, bikini, a két bikini lemez közötti időszakról beszélünk. Akit tudom egyébként, még visszatér a Vikidára, hogy Boldzsár is azt nyilatkozta, hogy a elején Vikidá volt az egyetlen biztos szereplő, akire rágondoltak, és ugyanezt mondta Kolta is, hogy egyet biztosan tudott, hogy Koppányt Vikidá fogja énekelni.
Kolta a rendezője.
A rendező, igen. Tehát ő volt az első biztos pont. Olyat olvastam még, hogy Hobót is felkérték, de ő nem vállalta, és nem tudom, ez igaz-e vagy nem. Uh-huh. Na, ezzel is tudnám elképzelni Hobót, most mit tudna ott szerinted, hogy mit tudott volna.
Hát ez jó kérdés, hogy melyik szerepbe illet volna bele.
Hát ugye eleve a Koppánytábor az csak rockerekből áll, a másik oldal István ez meg színészekből, tehát akkor nyilván a Koppánytáborba lett volna a helye.
A István szereplő énekhang kiválasztásnál volt némi kavarás, ugye? Mert hogy
hát ott van, az énekel, igen, de egyébként Egy interjúban azt nyilatkozta a Varga Miklós, hogy ő még úgy ment oda, hogy ő fog énekelni, meg szerepelni is, tehát ő is játszik majd a darabba, aztán később derült ki, hogy mégse ő lesz.
De miért nem?
Nem tudom, szerintem nem nézett ki elég jól, szerintem.
Ha nem nézett ki elég István.
Tehát szerintem a Pelsőci László az ilyen tökéletes erre a szerepre egyébként. De később ugye már 90-ben már a Varga Miklós is játszotta, de szerintem nem volt rossz választás. Hát ugye nem ő az egyetlen vendéghang, mert ugye a Sebestyén Márta, ő is szintén. Ugye ő a Koppány lányát játssza, a Rékát, és helyette pedig a Kovács Otília. Majd róla is mondok majd még pár dolgot. De? Jó, tehát akkor szerintem az tök érdekes egyébként még, ha már itt tartunk a felkészülésre, hogy így a Feró is mondta, meg a Wikidár is, amikor megkapták a szerepet, akkor ők elkezdtek olvasni István a királyról, meg a korról, meg beszereztek szakkönyvet, hogy tényleg így próbáljanak valahogy úgy kinézni, vagy úgy szerepelni, tehát nagyon komolyan vették legalább ezt a szerepet. És hogy én ugye pont azon gondolkoztam, hogy ez a darab, ami tényleg egy óriási siker volt, tehát erről beszéltek az emberek, meg viták voltak, meg cikkek sorozata született, pro és kontra ellenérveket ütköztetve, hogy tulajdonképpen kinek lökte még nagyon jól a karrierjét, és hát szerintem egyértelmű, hogy a rockerekét. Tehát, hogy most csak példákat mondjak, ugye ott voltak a színészek, ott volt például a Berek Kati, aki amúgy is egy óriási nagy színésznő volt, ő nem lett sokkal nagyobb ettől, egy szerep volt a sok közül, bár nagyon elismerték a teljesítményét, viszont ha megnézzük, most pont Feróról volt szó, tehát ugye Nagy Feró az, aki 2 évvel korábban a tatai táborban, vagy az 80-ban volt, vagy 81-ben volt, nem tudom már mikor, de mindegy, 81-ben, tehát akkor őt még konkrétan kiközösítik még a zenésztársai is, ugyebár, meg elveszik az útlevelét a hatóságok, meg stb., és akkor ugye ő is sikert adott ebben a darabban. Tehát ugye már nem az az ember lett, akit mondjuk ugye a korábban nyilván egy ilyen tanár, vagy egy szülő mit tudott a Nagy Feróról, hogy ez valami anarchista figura, vagy ilyen veszélyes punk, vagy felforgató, stb. Innentől azért már máshogy nézett rá mindenki, miután ebbe a darabba szerepelt, és vissza is kapta az útlevelét például.
Mondjuk még már a Ricse idején, és itt nyilván nem a mainstream nyilvánosságról beszélünk, de hogy volt egy ilyen értelmiségi ilyen kis bolygóövezet
igen.
A Ricse körül.
Igen, de itt most a nagy nyilvánosságról
beszélünk. A nyilvánosság számára nyilván egy ilyen veszélyes felforgató.
Igen, és ez is megváltozott, és egyébként itt a Boldog Szédnapok című könyvében mondja Feró, hogy olyan történt, hogy miután nagy sikert aratott a darab, utána volt valamilyen fogadás, vagy nem tudom, ahol ilyen fontos párt emberek is ott voltak, és akkor őt is elrángatták, hogy menjen el, meg stb., és akkor bemutatták a Horvát István nevű belügyminiszternek, és akkor még így rákérdezett, hogy belügyminiszter elvtárs, hogy esetleg hol van az útlevelem, és akkor mondták, hogy hát utána nézzünk, és akkor vissza is kapta rá, ezt állítja legalábbis Feró, hogy ez így történt. De beszéltünk még arról, hogy ugye Varga Miklós, őt nem is látták a közönség, csak a hangját hallották, de mégis utána azért ő is eléggé kitört, tehát jött az Európa kislemez, óriási siker. Utána pedig már ő játszott ilyen a János a Vitéz, meg ilyen darabba. Ugye volt is ilyen valami Voga Turnovszki, most nem tudom, hogy érzem, hogy a Királyok magyar hangja, én vagyok, Pajtás újság címlapjáról mosolygok, vagy valami ilyesmi. Tehát neki is bejött a dolog. Aztán például ott van
a Deák Bill,
tehát hogy ugye ő utána szóló énekes lett, tehát kivált a Hobóból, ugye szóló lemezelet, megismerkedett a Kormoránnal, vele turnézott, meg ő is szerepelt aztán a Attila Istenkardja, meg János Vitéz, meg mindenfajta ilyen darabokba.
Tehát gyakorlatilag ez a darab, vagy zenei anyag, vagy előadás teremtette meg azt, hogy a zenészeket gyakorlatilag beemelte, vagy beengedte a színházi világa.
Igen, meg egyáltalán, hogy mondom, megismerte őket. Tehát mondom, például a Wikidáról kiderült, hogy ő nem csak egy jó torok, vagy egy jó énekes, nem tulajdonképpen jó színész is, mert egyébként nagyon jól játszik szerintem ebben a darabban, abszolút.
És hát abszolút egyébként, így a színészi pálya fele talán ő ment el.
Hát pontosan, igen. Utána a Nyomorultak, meg a Oliver, Operaház fantomja, ő minden volt már, Jean Valjean,
Pilátus, meg stb. Hát gyakorlatilag egy pontontól inkább volt színész.
Hát igen, színész, pontosan.
Mint rockének.
És egyébként érdekes, hogy nem pár évvel később a Nemzeti Színházban is bemutatta Kerényi ezt a darabot, és egyedül Wikidát vette át az eredeti szereposztásból, tehát mindenki nemzeti színész volt, nem tudom, Bubik István és társai. És de gondolom szerintem Wikidál annyira összeforrott ezzel a Koppány figurával. Én
szerintem jobban belegondolok, a Wikidál volt a legmarkánsabb figura.
Hogy az egészben. Igen, hogy egy idő után nem is lehetett egy ideig elképzelni máshogy Koppány, mint hogy Wikidál.
Igen.
Annyi, hogy végigfutattam a Teenager tesztet a lányommal vele, és megnézettem, hogy neki mond-e valamit. 16 éves lányról van szó. Hát nem sokat mondott neki, de azt mondta, hogy a Wikidál az hot.
Kész, oké. Kérem, kapcsolják ki.
És nagyon köszönöm, hogy megnézte velem, igen. Igen, tehát hogy Wikidál abszolút kinőtte magát, és átment egy ilyen teljesen profi musical színészbe.
És hot.
És még hot is volt, igen, ráadásul, és egyébként én úgy tudom, sokan mert haragudtak is rá, tehát hogy így hogy elárult a rockot, az opera kedvéért, nem tudom, ez ilyen, megint olyan sztori, hogy a haverja mesélte, hogy ott volt, nem tudom, 88-ban a Pokolgép koncerten, és akkor így állt a Kalapács Józsi, ott szitta a Wikidált, hogy áruló lett, meg stb. Elárult áruló a metán. Igen, de mondjuk ez ugye az a Kalapács József, akit ne felejtsük el, hogy jó pár évvel később már a Madách Színház színpadán a Macskák musicalbe, ugye macskára maszkírozva énekel és táncol, tehát ő is beleesett ebbe a csapdába.
Mennyi László mondta, hogy a rock'n'roll története árulások története.
Igen. Tehát lényeg az, hogy Liszt-díjat is kapott a Wikidálnak, tényleg hát kiderült, hogy ilyen...
Hogy született, hogy íródott, ami...
Már 10 évek korábban megvolt ez a Ezredforduló című dráma, ugye azt dolgozták át, de állítólag annyira nem hasonlít, nem tudom, mert nem olvastam a darabban. Meg ugye az első szám, ez a Ómontek itt választaná, ez már szerepel egy ilyen 72-es, vagy nem tudom, ilyen 71-es illést.
Igen,
igen, tehát hogy az már megvolt. Hát én amit tudok, hogy állítólag így például Brody próbálta a szövegeket így Feróra írni, meg Wikidára, tehát hogy amikor már tudta, hogy ki fognak játszani. Ugye az egész darab elég komoly ilyen pártámogatással jött létre, tehát nem csak úgy nyilvánvalóan azért így a...
Nyilván másképpen is került.
Igen, meg ott nem tudom, Nemes Kürti professzor, meg egyéb ilyen fontos történészek is ott bábáskodtak ott a darab megszületésénél, szóval ez egy ilyen elég komoly munka volt.
Egyébként tök érdekes, hogy ez már az az időszak volt tényleg, amikor gyakorlatilag legitimé válhatott egy magyar rock opera. Mert korábban, tehát a 70-es években, amikor még elkezdődött ez a nagy rock opera őrület, ugye így globálisan, és így a magyarok is próbáltak felvenni a ritmust, akkor azért ezek így eléggé így fű alatt mentek, ilyen egyetemi színpad, meg ilyen helyeken tudták bemutatni. Ugye van az a legenda homályába vesző Jézus Krisztus szuperstár.
Igen, ezt is hallottam, aztán betiltottak, meg nem tudom, igen.
Ez a Csuha Lajos, Miklós Kalajos, a többi felállású társaság mit és egy ugye a Csuha Lajos az később a Rock Színházba is kikötött.
Hát igen,
és valami. És hát ugye ebben az időszakban alakult a Rock Színház is nagyjából, igen, tehát Várkonyi Mátyásék vezetésével.
Hát mindig Magyarország ugye sokszor késik ilyen trendekben, ezek szerint a rock operában is volt egy
hát
ilyen,
egy, volt tudom, egy jó
10 év.
Igen, 10 plusz éves lemaradás, de legalább azért jól sikerült ez a darab, tehát hogy így.
Megszületik a darab, meghirdetik az előadást, ugye azt már mondtad, hogy más helyszínekre...
Igen, tologatták a helyszíneket, és akkor utána egyre nagyobb lett, gondolom, ahogy így az egész beindult, tehát ilyen kicsit ilyen lavinaként megdagadt, és akkor a végén ez lett, hogy ott 10 000 ember ül folyton a Királydombon is.
És 7 előadás.
Azt hiszem 7, igen.
És hát ugye akkor még Szánkózódobnak hívtak a jelenleg Királydombnak.
Ja igen, onnan nevezték el, igen.
Mondjuk én a mai napig Szánkózódobnak jó, de hát sajnos én itt laktam akkor is a környéken. Ez egy jó helyszínválasztás volt szerintem egy Koltai Gáborék részéről.
Egyébként ti láttátok valamelyik előadást, az igazit?
Én láttam a legelsőt, tehát hogy ott voltam. Aha. És láttam a próbákat, mert nekem én kerékpáredzésre jártam, így a Billenárisra, és hát arra kellett menni. Aha. És arra tekertünk el, és nekem volt azt hiszem valami dedikált cuccom is a Wikidáltól, mert ott állt egy farmer mellényben.
És már nincs meg?
Nincs.
Aha. De akkor ezt jól gondolom, mert nem találok sehol adatot, hogy ezt tulajdonképpen playbackben ment az előadás,
ez
nem? Mert ugye nyilván nem sétáltott hát, két nem, méterrel nem, Varga Miklós a felső címagot. Igen.
A felvétel már megvolt, és én egyébként a felvételeket már hallottam még a lemez megjelenése előtt. Sajnálatos módon jártam matekkor repetálásra, és a tanárnőnek a férje az operaház kórusában énekelt, és az operaház kórusa vokálozta fel gyakorlatilag azokat a nagy vokális részeket, amelyek a darabban hallhatóak, és valamiért elhozta a teljes hanganyagot, és átmásolta nekem kazettára És ez nekem hónapokkal korábban megvolt, mielőtt megjelent volna, és az volt, hogy ne adjam oda másnak, tehát hogy nem másolhatom.
Remélem nem is adtad oda
senki. Ne tölts fel a YouTube-ra.
Ne tölts fel a YouTube-ra, igen. Lehet, hogy megvan egyébként.
Ugye azért is gondoltam ezt a playbacket, mert ugye mikrofon sincs senkinél, vagy ez a vagy mikroport, vagy hogy hívják ezt.
De hát mondtad, tehát nyilván akkor a technika az nem volt erre alkalmas, hogy ezt megcsinálják.
Meg hát ugye arról is volt szó, hogy az egy filmfelvétel lesz. Volt ennek azóta nagy álma, és azt hiszem az összes előadásból négyet fel is vettek, és akkor abból vágták össze aztán az egy évvel később megjelent filmet.
Igen. Egyébként amikor a film megjelent, nagyon sokan kritika érte, hogy vissza se adja az eredeti előadás hangulatát, meg hogy ott elveszlik, tehát hogy most pont nem találom, de tehát ez volt a lényege, hogy elveszlik az egész. Tehát sokkal nagyobb ereje volt az élő előadásnak, mint ami átjön ebből a filmben.
Jó, nyilván... Először volt olyan alkalom, amikor a Kádár rendszerben egy ilyen hazafias jellegű témát vettek elő, amelynek a végén ráadásul még a himnuszt is eljátszák. Ilyen elementáris ereje volt az egésznek. Tehát egy olyan hangulat volt, ami aztán nagyon sok vitára adott okot. Tehát emlékszem, hogy amit bemutatták a filmet, akkor kimentünk rajzórára, én a Színyei gimiben jártam, és kimentünk rajzórára Öligetbe, a szánkozó dombhoz, bocsánat, Király dombhoz, és Rezső bácsi, Perlai Rezső tanár úr, aki egyébként Vahorlandásnak volt az egyik ilyen nagy haverja, tőle van ez a bizottságplakát is egyébként. Rajzóra helyett gyakorlatilag az István a királyról ment a vita, hogy ez most egy inkább egy ilyen rossz értelembe vett népszínű, amelyik ilyen hatásvadász, meg nemzeti vagy nemzeti eskedő. Erről ment a polemizálás, és hát emlékszem, hogy Rezső bácsi rendesen ki volt akadva az István a király filmre.
Milyen viták voltak a darab bemutatója után? Tehát mit szólt a kritika?
Na igen, ez nagyon megosztott a kritika, tehát hogy volt, akik nagyon-nagyon ledorongolták az egész művet, meg volt, akik az egekbe emelték, tehát hogy csak pro és kontra érveket, tehát hogy így a dicsérték, hogy így hogy az első hatásos hazai darabja a műfajnak. Egyáltalán még a Times is jókat írt róla, meg egyáltalán...
Írt róla a Times?
Azt ír, nem tudom, találtam meg a nyomát, de valami cikk említi, hogy a Times is ír róla. Meg hogy 40-50 percig zúgott a taps, meg sírtak a nézők, meg hogy tulajdonképpen egy ilyen a fiatalok visszanyerik a szabadságtudatukat, meg megújult a magyar dráma, stb. Ezek voltak, vagy nem, bocsánat, a magyarságtudatukat, meg nemzeti büszkeséget, stb. És ezek voltak a, meg hogy az egész magyar dráma megújult, meg stb. Ezek voltak a hozsannázó kritikák, de olyan ledorongoló kritikák is voltak, hogy valami nagy idézlek párat, tehát ugye főleg ezzel a himnusszal voltak, hogy ez nagyon ízléstelen befejezés, meg hogy a népbutítás összes kelléke felvonul, meg szerepelt nacionalizmus, hogy Koltai kiengedett egy rossz szellemet a palackból, meg nacionalista manipuláció, minden elhangzott tényleg, és hogy meg hogy a zenei dramaturgia hiányosságait próbálják ilyen hatásvadász módon helyettesíteni, hogy görög tűz, meg magyar zászló, meg stb., és hogy így de minden ilyen történelmi revű marcipánnal, meg...
Kik dicsérték? Mondjuk nem lehet mondani, hogy a nem párt sajtó, mert egyfajta sajtó
hát
volt.
Hát igen. Tehát... Nem, de az is utána nem tudom, megjelent egy ilyen cikk, és akkor például a magyar ifjúságban ott ilyen hetente közölték le az ilyen pro és kontra leveleket, hogy most jó ez nekünk, vagy nem jó nekünk. Én kicsit úgy gondolom, hogy tényleg annyira kinőtt a magát ez a darab, hogy nem nagyon tudtak vele mit kezdeni igazából így a kritikusok, hogy most akkor ezt így hova tegyük el, vagy hova helyezzük el. Illetőleg, de csak még idéznék aztán, hogy Gitchell határos klisék, meg plágium határait súroló zenei betétek, mondjuk jó, hogy azért talán van valami, meg közhelyes, olcsó, sikervadász megoldások, egész arzenálja, meg egyáltalán is, hogy de komment, mindenbe belekötöttek, de még olyanokban is, hogy például a koronán ferde a kereszt, ami ugye nyilván akkor még nem volt ferde a kereszt, mert azért lett ferde, mert hogy ugye a történelem viharaiban valamikor, amikor éppen elásták, elferdült. Vagy ilyen, hogy például hogy történelmietlen, mert hogy nem is volt lánya Koppánynak, vagy legalábbis nincs rá történelmi adat.
Ez egy
dobókatizás trükk szerint, ugye dobókatizással él, csak kitalálta valami író, hogy dobónak volt a lánya.
Egy másik író, itt pedig egy
igen,
másik író.
Igen, hát nyilván, tehát,
talált ki egy másik
tehát nyilván, dolgot. Hogy szükség volt, hogy legyen egy ilyen fiatal lány, aki olyan, nem tudom,
meg hát valószínűleg egyébként az volt, hogy ez a fajta mai szemmel már, hát mondjuk hardcore-nak semmiképp sem nevezhető nemzeti érzelem kiáramlás, ami ebben a darabban van, az nyilván akkor az emberek felé azért volt sokkoló, mert ezt nem lehetett megélni, mondjuk utoljára, mint 56-ban,
igen,
vagy mondjuk
igen.
Egy foci meccsen.
Vagy foci meccsen.
Esetleg, igen. Ha nem jött a gumibotos rendőr, de hogy ilyen szervezett körülmények között semmiképp sem. Nyilván a rendszer oldaláról, vagy a rendszert kiszolgáló sajtó bizonyos szereplői részéről, meg azért, mert ez ilyen számukra sokkoló lehetett, hogy van egy darab, aminek a végén megszólal a himnusz, meg ilyetem nemzeti kérdéseket tárgyal.
Tehát olyan szempontból egyébként tök érdekes ez a darab, hogy tényleg így különböző kontextusokban, különböző helyzetekben mindig más és más arcát tudja mutatni, tehát van akkor ténylegesen ez a típusú rock opera, és van, amikor meg tényleg ez a rossz értelembe vett népszínmű. Tehát én 10-akárhány éve egyszer a régi nemzetiben láttam, ahol tényleg, tehát így a tartalék színészek játszották így ilyen iszonyú dagályosan, ilyen hát, elnagyolt módon.
Nyilván akkor népszerűen, amikor szalul játszák.
És akkor a végén feláll az összes néző, mert eljátszák a himnuszt egy Casio szintetizátor hangon, és a himnusz miatt vastaps van, az azért úgy erőteljesen visszásnak tűnt akkor az én szememben.
Hát ilyen ez gics meg egy rossz előadás.
Miközben meg hogy 83-ban meg meghatódtál rajta, vagy hogy abban a kontextusban.
Igen.
Hát van ugye a klasszikus, ha már itt a darab körüli ilyen politikai, meg egyéb ilyen sajtó polémiáról beszélünk, akkor nyilván kikerülhetetlen ez a mai napig is, valószínűleg mai napig tartó ilyen állandó vita, hogy ez mennyire az akkori, vagy az akkori korábbi évtizedek magyar történelmét, politikáját megjelenítő metafora, tehát magyarul, hogy ez ugye Nagy Imre 56, Kádár mosdatása, nem az, tehát szerintem ez azóta tart egyébként.
Igen, megfejtés. És ez már akkor is volt, tehát tulajdonképpen így, tehát ugye balról azért támadták ezt a művet, mert egy nacionalista, meg nem tudom, ilyesmi, és ilyen jobbról, vagy ellenzéki oldalról, meg azért, mert hogy ez egy ilyen felülről megrendelt mű a pártbizottság jóváhagyásával.
Tehát a beszélőben is írtak róla.
Igen. Meg, tehát hogy lényeg az, hogy sokan úgy gondolták, hogy ez egy ilyen, kicsit ilyen Kádár János, Nagy Imre párharcaként lehet dekódolni ezt az egész István-Koppány sztorit, ahol Istvánnak van igaza, meg ő hozza meg a jó
döntést. A kompromisszum józan.
Igen, tehát ő tulajdonképpen a Kádár János, és egyébként volt még egy ilyen, a hírmondó...
Kompromisszumok robotusa.
Igen, a hírmondó szamizdatban meg is jelent egy ilyen több oldalas, ilyen János a király című, ahol ezt elemezte, hogy tulajdonképpen így ezért tetszik igazából ott az eltársoknak ez a darab, mert hogy belátják ezt, hogy tehát, hogy igen, tehát a Nagy Imre a Koppány, egyébként pont akkor volt 25. évfordulója, hogy kivégezték a Nagy Imrén. És hogy ezért tetszett annyira a pártnak. Tehát ilyenek elhangzottak, igen.
Hát figyelj, ha egyébként félretesszük azt, hogy nem foglalkozunk azzal, hogy most akkor helytálló ez a magyarázat, hogy Koppány egyelő Nagy Imre, István egyelő Kádár János, hanem egész egyszerűen csak azt vesszük alapértelmezésben, hogy van itt egy lázadó, meg van egy kompromisszumkötő, aki a hosszú távú jóért megköti a kompromisszumot a világgal, és a világ ez esetben a mi esetünkben a keleti blokk. Nyilván egyébként, csak azt akarom mondani, hogy ez nyilván nem lehetett a párt számára egy vállalhatatlan kompromisszum,
hát,
hogy
nyilván,
ilyen darabot igen. Átengedjen.
Igen, ebből a szempontból mindenki.
Miközben van, egyébként igen. A magyar történelemnek nagy fordulópontjainak akár 1567-es kiegyezés, 48 előtti Kossuth-Széchenyi vita, vagy maga az István-Koppány sztori, a maga, anélkül, hogy idézőjelbe tennénk, ott a magyar történelmesen sokszor előfordultak ilyen kompromisszum legyen-e, vagy lázadás, vagy egy lázadás után megkössük-e a kompromisszumot. Szóval ez egy ilyen visszatérő motivum a magyar történelemben.
Há, igen, ezt
sok mindent bele lehet látni.
Igen, csak pont ugye emiatt, hogy ugye a Koppányék, a lázadók, ugye István oldaláról megvan ez a kompromisszumkészség, ezért hát pont
adja magát.
Úgy jön ki a darabba viszont, hogy ugye sokkal érdekesebb, tehát mindenki a pogányoknak drukkol, mert jobbak a számaik, meg ott nagyobb élet valamikor, meg nem tudom, Koppány tud érvelni.
Hát,
de igazából mindenki tud érvelni, mert az István anyja is tud érvelni, meg még talán még az Asztrik is, meg stb. Egyedül István az, aki ott így, nem tudom, töpreng, meg ilyen örlődik ott a...
Már Hamleti.
A lehetőségek között, igen, igen, hogy most... tehát, hogy igazából mindenki ilyen fajsúlyosabb figurának tűnik, még az István táborból is, mint maga István.
Igen. De maga a történetet azért szerintem azzal nem lehet vádolni, hogy ilyen kétdimenziós. Tehát a figurák azért annál... Tehát maga az egész... Ahogy mondtad is, hogy mindenki érvel, és hogy vannak figurák, azért kétdimenziósnak nem nevezném.
Hát nem, nem, igen.
De nem, nem egy ilyen rettentően bonyolult és Shakespeare-i összetettségű történet nyilván, de nem is kétdimenziós.
Nem, de egyébként viszont ilyen tekintetben kicsit tényleg hasonlít a Jézus Krisztus szupersztára, ott is ez van, hogy igazából ott annak a darabnak is a főse igazából Júdás, tehát ott szintén ott az a Jézus egy ilyen kicsit ilyen árnyékban maradó, ilyen tényleg ilyen töprengő figura, miközben mindenki mellette az így pezseg, meg ugyanúgy tud érvelni, meg stb. És ott is az van, hogy azért így valljuk be, hogy a igazán emlékezetes számai nem a Jézusnak vannak, hanem a Júdásnak, vagy a...
Vagy a lehetetlen mélységekbe alászálló Kajafásnak.
Igen, vagy például neki, igen.
Arra emlékszünk gyerekkorban, hogy azt mondok, hogy nem lehet ilyen mélyen.
Ja, az is, imádom.
Egészen elképesztő.
Igen.
De ha már emlegettük, hogy melyik oldalnak vannak a jobb számai, szerintem is egyébként a pogányoknak ott van az összes hit szingli egyébként.
Igen, igen, igen. Igen.
Pont az izet hallgattam idefelé jövet, nyilván gyorsan áthallgattam a művet, és a véres kardot hoztam, a tárogató grúvval.
Igen, igen,
és
jó.
És ahol a
igen.
Tempóváltásokkal, meg a gitárriffekkel, az egészen elképesztő. Szóval kicsit a zenei részét beszéljük már át, hogy mi minden van benne zeneileg.
Igen, de igen, ha már riffeknél tartunk, ugye...
Van Black Sabbath riff is benne.
Igen, és van az, amit a Torda, a Deák Bill, a Táltos énekel, ez a kegyes ősanyák, igen, nem igen, tudom milyen cím, ezt annak az eléggé úgy indul, mint a Born to be Wild, tehát az a felgetés. De egyébként szerintem az tök jó a darabban, hogy tényleg vannak ilyen hard rockos megoldások, ugye ilyen kicsit népzenei motívumok, meg ilyen egyházi, ilyen gregorián hangulatú a dolgok, ezt így jól összehozta.
Ilyen muzsikás együttes is
zenei Máté, a darabban. Tehát aki szerintem egészen biztosan igen, csak alaposan besegített így a hangszerelésben.
Igen, meg az egészben az is tök érdekes, hogy én a két krónikás, ugye az a ifjabb Csóri Sándor a muzsikásból, meg a Koltai Gergely a Kormoránból, és egyébként még furcsa, szerepel az a Desejő Csaba is, aki ilyen...
Funky Egedű?
Az, igen, akit én nem ismerem, csak apámnak volt egy lemeze, mindig láttam, és akkor...
Desejő Balázs papája.
Aki tulajdonképpen ott színészként szerepel, de hát nyilván ő is beleszólt ilyen zenei kérésre, gondolom. De nem csinál semmit, csak egyik ilyen papként ott, nem tudom, ott így mindig megjelenik ott Viktor Máté mellett. Meg úgy azon gondolkoztam, hogy tényleg azért itt így, ez mindenképpen előnye, vagy erénye a dalabnak, hogy itt most össze kell hozni ilyen különböző égtájakról érkezett, tehát hogy néptáncosokat, színészeket, rockereket, stb. És ezeket így kézzel milyen egók lehettek ott, vagy akármi, és ezeket mindig összehangolni, és azt, hogy tényleg kijön egy ilyen teljesen ilyen kompakt, teljesen profi előadás, szóval szerintem ez ilyen szép munka volt, akárhogy is nézzük.
A Koltai, mint rendező, hogy került képbe?
Hát ugye ő jóba volt Szörényékkel, mert én úgy tudom, hogy még annak idején az Illés Klubban ő szerkesztette ezt a fonográf újságot, az ilyen Illés magazin volt, meg hát ugye két évvel korábban, 81-ben ő rendezte a Koncert című filmet, ami az Illés filmet, tehát gondolom akkor ott már így azt tetszett nekik, és
tehát,
akkor...
Hozták,
igen, tehát ismerték, igen, 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 mert jóba voltak vele. Tehát, hogy végülis adott volt, hogy ő csinálja majd meg ezt.
Kiemelt állami események rendezvény szervezője, vagy lebonyolítója egy időben ugye Koltai Gábor lett, tehát is negyediki ünnepségeknek, meg...
Igen,
meg,
igen, aha, és
igen. Kis...
Igen, hogy ő ezzel a teljesítményt megalapozta.
És hát ugye a mai napig.
Igen, 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 igen. Én nem tudom, 35 éve nem láttam ezt a filmet, vagy nem tudom, úgy furcsa volt újra nézni, és akkor az nagyon tetszett, hogy ott én már látom, hogy Szilágyi Lópici István is szerepel benne, már abszolút nem emlékeztem, ugye ő minden magyar filmben szerepel, azt hiszem ebből pont nem, de ebbe is, de nem csinál egy ilyen pap, hogy így megy, így tartja ott a nem tudom, a szentelt üzet, vagy stb.
Az utca hírmondója.
Meg se szólal, csak
az ott áll
Viktor Máté mellett, de mondom, hogy ilyen óriási, hogy ebből se marad ki a...
Ő egy külön műsort is megedem.
Igen. Meg ami érdekes, igen. A koreográfus pedig az a Novák Ferenc volt, aki ugye a Novák Tata, ja, Novák Péter apja.
És később... a Novák Péter ott is volt? Én most olvastam egy interjút, nem is tudom, mikor pár hete, hogy ő mint gyerek ott
ja, szerepel. Hát és később ő is rendezett István a király.
És most is fog.
Most is. Aha, hát most a 40. évfordulóra Novák Péter rendezi a darabot. Egyébként ilyen szempontból ő egy tökéletes választás.
Beszélnék szép még... ívet húz az ő személyhez.
Szép igen. Húz, igen. Még ezekről a karrierekről. Tehát ugye, tehát mondom, a rockereknek, Nagy Ferótól, Deák Billig, mindenki, tehát ugye Billnek már 84-ben szóló lemez, Ferónak jött a Hamlet lemez, Vicky Dálnak 85-ben szóló lemez, tehát meg nem tudom, emlékeztek rá, hogy rá két éve volt ilyen karácsonyi műsor, vagy nem tudom, és ott is ezt a három királyukat játssza. Aha. Ugye Varga Miklós, Bill, meg Vicky Dál, és a Kormorán zenél.
Kérdezted, hogy ki látta, nekem a szüleim voltak ott, aha, a királynőn, én nem voltam ott.
Tehát, hogy mondom, teljesen polgárjogot nyertek ezek a korábban kicsit szidott rockerek, tehát mondom, és megnyíltak ilyen nagy kapuk előttük. Viszont ami érdekes, hogy...
Ez mind érdekes volt, amit eddig is
ja, pillanat, hogy két ilyen, viszont kicsit ilyen negatív karrier, vagy amit ember mást vált, tehát ugye egyrészt ott volt a Persőci László, aki ugye helyett a Varga Miklós énekelt, csak olyan szép szakállas, ilyen magas fiú, tehát így jól nézett ki István a királynak. Róla ezt írta a Képes Újság a kritikájában, hogy vajon ki ismerte eddig, ugye senki nem ismerte, utána pedig azt, hogy Persőci Lászlót még sokáig István királyként emlegetik majd, és ezt tulajdonképpen napjainkig így maradt, tehát hogy így azt nem mondom, hogy nem lett belőle senki, mert most is színész, meg stb. Csak a nagy közönség számára, tehát ő utána így eltűnt, tehát így két filmben szerepelt, két kisebb szerepet, ezt az IMDb-n kellett ellenőrizni, de hogy így nem hallasz róla, nincs újságcímlapokon. A Nemzeti Kamara Színházban játszik, biztos nagyon jó, csak úgy mondom, hogy nem lett belőle az a...
A lánya pedig katonás színész.
Igen, csak hogy én azt hittem, hogy akkor innentől ő egy ilyen óriási sztár lesz, nekem ez volt a meggyőződésem, és ez nem történt meg. És viszont még egy érdekesség, hogy van ez a Kovács Otília nevű csaj, ő játssza a Rékát, a Koppány lányát, aki egy ilyen helyes csaj egyébként, mert jól is néz ki abban a kék blúzban, szerintem jól van megcsinálva, igen, a jelmezek amúgy tök jók szerintem. Na, és lényeg az, hogy ő egy ilyen néptáncos csaj volt, aztán szerepelt egy filmbe, itt pedig ugye az egyik főszereplő tulajdonképpen, még ha nem is ő énekel. Na, és hogy ez a színésznő meg annyira eltűnt, hogy neki Wikipédia oldala sincs. Tehát azt lehet tudni, hogy most él vagy hal egyáltalán, vagy hogy mi van velem. Tehát, hogy így utána, ezt is szintén IMDb-n néztem, még két másik filmben egy kis szerep, de semmi, tehát nem uh-huh. Nem találsz róla adatot. Egyébként róla annyit még, hogy... vagy 8 éve a Bliknek nyilatkozott Szörényi el a darabról, és hát nem annyira elegánsan valamit azt pedzegette, hogy lehet, hogy ő Koltainak volt valami viszonya vele, azért szerepelt itt a filmbe. Ezt nem lehet tudni, ugye ez csak úgy belebegteti. De mondjuk tényleg furcsa, hogy miért nem énekeltet helyette a Sebestyén Márta, vagy miért nem szerepelhetett a Sebestyén Márta igazából, tehát hogy ő sem nézett ki annyira rosszul.
Közben itt a háttérben kávéfőzés zajlott, de még egy kérdés felteszek, miatt eltávolodok a mikrofontól, hogy ha már itt emlegettük a slágereket, akkor föltenném a kérdést Titusnak és Balázsnak is, hogy nektek melyikek a kedvenc számaitok az István a királyból, és miért? Hát, ezt a rettenetesen izgalmas, és igen. Soha nem hallott kérdést teszem fel nektek.
Nekem tetszik mind a két feloldal, mert nem tudom, egyszerűen jó, meg ilyen dögös. Meg hát nyilván a Deák Bill lesz számuk, nem is tudok választani, tényleg mindegyik jó, amit így amit a bőrösök énekelnek.
Nekem dettó, viszont azzal egészíteném ki, hogy a három oligarchának a dala, a cukkopány.
Nem tudom, nekem az kicsit olyan...
Azt én szerettem.
Az igen, kicsit ilyen varietés, meg nem tudom, de úgy nem...
Miatt kedveltem, de... Valószínűleg a karaokebároknál a legnépszerűbb dal nyilván a Koppánynak a belépője, nem? az hát, lehet.
Vagy a száj fel szabad mondani. De igen, ha már dalok, egyébként azt vettem észre a filmben. De mondom, tényleg ezt én nem hallottam, mert nagyon rég volt, de mindegyik szám egyből beugrott még a szövőjük is, tehát hogy a filmből kimaradt valamiért, ami egyébként nem túl erős szám, az a Jaj, de unom a politikát, amit a Sára Bernadett énekel.
Nincs benne a filmben?
Nincs benne a filmben.
Basszus.
Tényleg, én amikor már lement, akkor jutott eszembe, hogy hoppá, ez hiányzik, és nem tudom, valamiért kimaradt a filmből, mondjuk nem annyira erős dal, de mondjuk azért így elfért volna végül.
Hát meg volt ilyen dramaturgiai
szerepe. Igen, a Balázsovics Lajos ének, igen, meg a német lovag, meg a elhanyagolt feleség, igen. De nem, tényleg nincs benne a dal. Én nem tudom, vártam, hogy mikor fogja.
Megnézem, mert nem emlékeztem arra, hogy nincs benne.
Nem tudom, miért nincs benne, de nincs.
Ugye megjelent aztán lemezen is, meg kazettán, ami szerintem nem szeretek ilyeneket mondani, hogy biztos minden magyar háztartásban ott volt, de hát jellemzően nagyon. Tehát, hogy azért nem
igen,
nagyon volt
mindenki
olyan,
ismerte ezt.
Nem nagyon
igen,
volt olyan.
Igen. Úgy tudom, hogy az egyik legtöbbet eladott.
Na erre akartam kiukadni, ezt tudjuk, hogy mennyi
fogyók. Talán többet adtak el belőle, mint a Hungáriából.
Nekem 84-es adatom van, akkor 300 ezer volt a lemez, és a film az 1 millió néző felett járt, de hát így nem tudom, hogy mi lett a vége.
Hát ha mondjuk egy év alatt fogyott belőle 300 ezer, akkor, és az egy év mondjuk 84, akkor ez valószínűleg azért ennél jóval több.
Mond, csak meg keresek valamit. Ja, csak annyit még a sikerről, ugye ezek a nézőszámok, meg ugye eleve 100 ezer ember látta már magát az élőadást is, és akkor a 300 ezer a lemez, meg 1 millió a film, hogy ugye annak idején az ifjúsági magazinban mindig volt ilyen popmatch szavazás, és ugye meg lehet nézni, hogy mekkora tarolás volt itt 83-ban, itt a korabeli számot mutatom, tehát így
igen.
Gyakorlatilag a mindent vitt az István a király, tehát év nagy lemeze, év színpadi produkciója, év komponistája, szövegírója, énekesnője, tehát hogy énekese, tehát bocsánat, még egy érdekesség, ami szintén most tűnt fel a filmbe, hogy van ugye az a rész, amikor ott Kopány és a három asszonya, ott egy ilyen erotikus jelenet, ugye, és ott azért szerintem a Wikidágyulak kicsit kihasználta a lehetőséget, tehát ott van egy kis csöcsörész és még ilyen fenékfogás, meg stb. Ugye konkrétan belemarkol a Nyertes Zsuzsa hátsójába.
Nem apropriét.
Igen, tehát, hogy igen, kihasználta, hogy akkor még nem ütezett Me Too a Gyula. Ami engem kicsit zavar egyébként, de nagyon Berek Kati nagyon jól játszik, hogy tegem egy színészt, de szerintem nagyon rosszul énekel, tehát hogy engem kicsit ilyen bánt, hogy mennyire ilyen hamis. Aha. Itt az István anyjáról beszélünk.
Igen.
De én úgy tudom, azt olvastam nála, hogy ő nem volt hajlandó playbackre énekelni, tehát hogy ő ezt nem csinálja.
Tehát, hogy abban nem ment bele, hogy valaki más kölcsönözzen ki a hangot.
Pedig lehet, hogy az nem lett volna rossz végül is.
Aha. De ez csak az én véleményem. Tekintélyű színész volt, hogy nem
igen,
lehetett
igen,
neki
igen,
ezt mondani
igen,
valószínűleg,
igen,
hogy
igen,
kérdés
igen,
Kati.
Igen. Térjünk már még vissza kicsit erre, hogy tehát mondom, hogy néha annyira ilyen tehát nagyon ilyen rohadt kritikák voltak, komolyan mondom, tehát hogy annyira ilyen de hogy én úgy emlékszek erre, nem tudom, ti hogy vagytok vele, hogy így valahogy ilyen 80-as években ott nagyon divatos volt itt a magyar kritikusok körében, hogy bármi olyan darabot, ami vagy filmet, vagy akármit, ami népszerű, vagy sokan szeretnek, azt nagyon le kell vágni, mert hogy nem tudom, az a trend, vagy stb. Csak most olyan példákat mondok, hogy annak idején tényleg ilyen mondjuk megjelent a Csillagok háborúja, vagy a 8. utas a halál, azt is mind ilyen lehúzták, hogy ilyen bárgyú, meg izé,
stb. Hát igen, mert valószínűleg akkor a magyar ilyen kultúrás nyilvánosságban a commerce, meg az igényes, mondjuk így.
Vagy csak, hogy még egy példát hozzam.
Az nem akart így valahogy, nem lehetett, vagy nem azt, hogy nem lehetett összeegyeztetni, egész egyszerűen ezek az emberek képtelenek voltak ennek a gondolati lépésnek a megugrására, hogy valami lehet könnyedebb, vagy kommerszebb, vagy közérthetőbb, de közben lehet ilyen nagyon izgalmas akár.
Na igen, de például csak egy másik példa még, hogy amikor a Queen fellépett ugye 86-ban a Népstadionban is óriási siker volt, meg film készült, meg stb. Hát, hogy el kell olvasni a korabeli kritikákat, hogy csomóan ilyen lehúzták. Hogy
hát a Talking Heads-nek a 81-es, 82-es koncertje a BS-ben Langyos Diszkó zene.
Igen,
Budapest. Tehát, hogy, az, tehát, de, hogy így,
hogy tényleg benne volt ez, hogy...
Végénél.
Igen. De most tényleg nem erre készültem, nem olvastam utána, csak régebbről emlékszem, de tényleg, hogy a Queen koncertről olyanokat írtak, hogy így ugye, hogy Mercury elénekli a tavaszi szélt, ez is ilyen olcsó, ilyen show, nem tudom, tehát, hogy ilyen bazári, tehát most idejön a világ legnagyobb énekese, és betanul egy magyar népdalt, és azt így előadja, amit sehol máshol nem csinál a világon, és akkor hát így ettől sincs meghatva, nem tudom, a magyar ifjúság szerzője, tehát nem tudom, mit kellett volna még csinálnia. Tulajdonképpen ezek fényében nem is lehet csodálkozni, hogy tényleg ilyen nagyon-nagyon lekapták a István a királyt is, már aki.
Megmondom, szerintem ott a negatív kritikáknál azért azt hiszem, hogy alapvető motivum volt az egésznek az ilyen nemzeti hangvétel, szóval hogy azért azt nem lehetett szó nélkül hagyni. És ráadásul az egész ilyen nagyon populáris módon lett ábrázolva, nyilván, hiszen az volt az, hogy sok ember számára átélhető legyen, igen, nyilván bele kellett rúgni. Tehát...
Vagy például még egy ilyen, hogy valaki még azt is felhozta, eszembe nem jutott volna, hogy igen, nagyon sokan kimentek, de hogyha megnézzük, hogyha valaki szól, hogy Vikidál, Nagyferó, meg Deák Bill, meg nem tudom, P-mobil felép, akkor arra is kimentek volna 10 000-en. Tehát, hogy most így, hogy lehet így hozzáállni ezt a dologhoz.
Egy valaki ezt írta, igen, hogy igen, nevekre is kimentek volna?
Igen, hogy...
Hogy nem kell az István a királynak.
Igen, lenni. Hanem hogy ezeket az embereket kiírjuk a plakátra, és ugyanúgy ennyi ember megjelenik, nem tudom.
Jó, hát ez egy rettenetesen, rettenetesen érdekes
meg. Legyen egy poén is viszonylag, hogy ugye utána volt az a János a Vitéz című szintén darab, és akkor a, nem tudom, a kabaréban meg ez volt a poén, hogy István a király, János a Vitéz, néző a hülye.
De egyébként mutattál nekünk, miközben itt készültünk a beszélgetésre, mutattál ilyen korabeli Ludas Matyi.
Ja, hát igen, igen, ugye nyilván
ilyen úgynevezett, mik ezek, karikatúrák?
Hát igen, 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 hát persze, de Ludas Matyi is foglalkozni
meg kellett ezzel. Szeretetes mindegyik.
Igen, nagyon, nagyon nem jó viccek, igen, tényleg, igen. Meg egyébként még visszatérve, ami nekem pozitív egyébként szerintem a jelmezek tök jók, tehát nem ilyen történelmileg akkurátosak, de nem is kell, de úgy valahogy jól.
Hát így lejelzik, hogy ki
igen, micsoda. Igen, meg ez, hogy tényleg ezek a rockerek mind ilyen bőrbe, meg ilyen izé.
Szőrbe,
igen, szerintem az így jól el van találva. Mondom, az a kék blues, a csajon az nagyon jó, szerintem a Kovács Ottilián a Réken, meg szerintem a Kopány felnégye, és azt ügyesen megvan oldva, hogy ott van az a lepedő, és akkor ja, már egy véres, azt az szétszakítják, szerintem
az
szerintem
is jó,
egy tök jó darab.
Meg az ostor pattogás, ez igen, szerintem igen, nagyon hatásos. Igen. Tehát, hogy ez ilyen tök jó jelzés.
Te még akkor egy másik viccet, azt is biztos ismertek, az a nagyon-nagyon rossz, hogy hívták Árpád feleségén? Pehely. Mert hogy Árpádné Pehely. Ezt nem ismertél?
Ne.
Tényleg, ez a mi volt?
Most kérem, most kapcsolják ki.
Árpádné Pehely. Ezt énekik a dalomban.
Ez soha nem
hát jó.
Úristen, 51 évenek el kellett állni a diatából, hogy megtudjam, hogy Árpád feleségét Pehelynek hívtak. Nyilván az, ami egyébként ilyen mennyiségű visszhangot, negatív, pozitív érzet, úgynevezett poénokat generál, az valószínűleg tényleg nagyon mélyre ment.
Igen,
akkor,
tehát...
Az így az emberek.
Tehát akkor is nézzük, ez egy, mondom, lehet szeretni, vagy nem szeretni, de ez csak egy ilyen színház történeti esemény volt.
Hát itt, meg
vagy rock történeti esemény Magyarországon.
Kicsit ilyen társadalom történeti is egyébként.
Igen, igen, igen. És tényleg erről, mondom, vitatkoztak, meg mindenki tulajdonképpen azt látott bele, amit ő akart, vagy szeretett volna.
Meg szerintem így több generáció is a mai napig tudja ezeket a dalokat.
Igen, igen.
Egyrészt, hogy a több generáció is tudja, másrészt pedig, tehát ahogy már az előbb itt pedzegettük jó pár perccel korábban, hogy másokra milyen hatással volt, vagy mennyire sorsfordító hatással volt maga a darab, aztán így a további életére. De egyébként ugye a szerzőkre is, hogyha kitérünk, Szörényi Levente, nyilván Nemes Kürti tanár úr hatására is, de hát ugye ő egy ilyen avatott amatőr régészé, ahol zsálódott, aztán így az elkövetkezendő évtizedekben. Legutóbb a Discovery Channel-en láttam Szörényi Leventét, Attila sírját keresve,
igen, keresi,
megnyilatkozni.
Igen, igen. Bocsánat, csak még egy ledarongoló kritika cím a Élet és Irodalomból, ez a cím, hogy Bűntelen, de gyenge. Amit ugye az egyik betét dalból vesznek, tehát
bűntelen,
de gyenge. Igen. De mondjuk ugyanebben a cikkben, úgy kezd a cikkíró, nem írtam fel a nevét, hogy az opera válságát éri, a rock válságát éri. Tehát 83-ban vagyunk, akkor szóval azért, ami nem élte annyira válságát a rock, tehát hogy így...
Na jó, de 83-ban a magyar rock újságírók azt írták, hogy a rock válságban van. 81-től kezdve folyamatosan a rock válságban.
Na jó, de hát még csak három év múlva jön a...
És azt mondták, hogy izé, hogy jön az új hullám, és már, hogy itt van a punk, de hogy a rock az már válságban.
De hát három év múlva lesz a Live Aid még, ami a legnagyobb rock koncert, meg egyáltalán most 83-ban is...
Ez egyik legnagyobb tévedésük volt, ilyen, szerintem a magyar rock újságírók
az egyáltalán.
Igen, egyébként a 80-es éveknek, de ez csak egy zárója, hogy amúgy is van egy ilyen nagyon véleményes megítélése, mert van, aki azt mondja, a 80-es évek az egy ilyen megrekedés volt a könnyű zenével, miközben mindig el szoktam mondani, amikor így beszélgetek ilyen ismerőseimmel, hogy nézze meg egyébként az alternatív rock ott indult el, az elektronikus zene az gyakorlatilag ott indult el. Valószínűleg, amikor azt mondják, hogy valami válságban volt, akkor valószínűleg a mainstream, a nagy mainstream rock szereplők egy némelyikére beszélhetnek, akik nem, hát akkor igen, futották igen a legjobb köreiket. De egy közben meg egy csomó más rétegében a könnyű zenének a 80-as évek szerintem rohadtul izgalmas.
Ami igen, picit, hogy mondjak valami rosszat is a darabról, vagy ami nem annyira jó, tehát nekem az a gondom egy picit, hogy olyan 105. percben meghal Koppány. Ugye az egészet ez a Koppány István ellentét
mozgatja
igen. Ugye Koppány meghal, és egy kicsit túl korán, tehát ott picit megszűnik a feszültség. Van még hátra vagy 20-25 perc, amikor inkább már csak ilyen, nem tudom...
Lecsengés.
Igen, és nem annyira erős dalok vannak meg, stb. Tehát, hogy...
Már csak ott már csak ilyen nyönyörgés van.
Picit leül a dalap szerintem, de mondjuk nyilván nem lehetett már nem lehetett visszahozni Koppányt valahogy, mint ahogy viszont a Jézus Krisztusban visszajön még a Júdás egyszer.
Vagy a Dallasban.
De mindegy, ezt nem tették meg. Így alakult. Bocsát, még ezt majd vagy kivágjátok, vagy nem, még ha mondjak már.
Semmit nem fogok
a krízis rock opera, tehát hogy mondom, valamennyire az előzménye volt ennek ez a krízis rock opera, tehát hogy tényleg annyira imádom ezt a sztorit, hogy ugye S. Nagy István kitalálta, hogy ő ír egy ilyen csövesekről egy ilyen rock operán.
Végül is a Dinamit együttesnek a szövegeit.
Igen, gondolom onnan jöhetett, mert ugye onnan ismert a Wikidát is nyilván, és akkor, hogy krízis rock, ez volt a címe, városmajori színpadon adták elő, olyan nevek voltak, hogy Ciki, Csöcsi, Szipus és Góré. Góré volt Wikidál. Ezek a csöves banda, hogy minden így erőszakosan...
Ahogy így középkorú tánzzal szerzőek
képzelt tehát ilyen mindenfajta, mindenfajta aljasságot művelnek a csövesek, és akkor van a... És ugye az S. Nagy István felesége, az Operett Színház művésznője, Csongrádi Kata volt a lány, aki bekerül a csövesek társaságába, és akkor megcsömörlik.
Millió rózsaszín.
Igen, megcsömörlik tőlük. Tehát, hogy mindegy, erről szólt a darab, és hogy ez ment pár előadást szabadtéri színpadon, és akkor olyan díszletek voltak, hogy ilyen hangfalak voltak a díszletek, és akkor az egyik jelentben az lett volna, hogy vagy az volt, hogy a Góré, vagyis Wikidál éppen megerőszakolja a Csongrádi Katát, és ezt annyira vehemensen csinálta, hogy meglazult az egyik hangfal, és ráesett a Csongrádi Kata fejére. Tehát ott az előadás közben folyt a vér, stb. Le kellett fújni, és utána nem volt második szereposztás, és innentől vége lett a darabnak. Tehát, hogy többet nem mutatták be. De onnan ez azért érdekes, mert itt szerepelt először Wikidál színpadon, és egyébként a Szinetár Miklós is mondta, hogy ő itt már látta, és neki már megtetszett, aztán az Istvánban még jobban, tehát tulajdonképpen legelőször S. Nagy István találta ki, hogy vagy Máté Péter, vagy Wikidálnak a színpadon a helye, és tulajdonképpen igaza volt.
Hát végülis S. Nagy Istvánról sok mindent el lehet mondani, sok-sok negatív dolgot is, de egyébként azt, hogy rengeteg embert segített ahhoz, hogy mondjuk egy új pályára lépjen, az elvitathatatlan tőle.
Azért a magyar zenetörténelemben, vagy könnyű zenetörténelemben volt egy fura.
Igen, nem, tehát
a S.
Nagy a Dinamitnak itt, de nagyon-nagyon blőd szöveget, tényleg
az egész
igen. Még egy érdekes az előzményekhez, hogy állítólag úgy volt, hogy Koppány lovagolni is fog, tehát hogy ilyen lovas Koppány lesz, csak nem jött össze, meg lelökte a ló, meg stb. Tehát
megpróbálkoztak vele?
Igen, meg hogy gyakorolt is valami lovon, csak aztán nem tudom, vagy nem tudták megoldani. Lényeg az, hogy egy gyalogos
lopány. De azóta van szerencsére lovas színházunk is.
Igen, tehát, hogy...
csak lóval.
Ott meg csak lóval, igen.
Későbbi előadásokról beszéljünk? Mert hogy szerintem az is egy, szerintem, vagy inkább azt mondanám, hogy arról azt lehet beszélni, röviden, hogy hát ezt a szintet nem tudta megütni.
Hát nem, nyilván, semmi, nyilván.
Sőt, igen. Hát...
És nézegetem, kik voltak még Koppányok, Feke Pál, például mondjuk egy jó tehetséges ember, egyébként ezt bírom, meg Stolbuci, úgy tudom, ő is volt.
Na, én a Feke Pálos verziót láttam, az volt rettenetes.
Igen?
Az, ami annyira kellemetlen volt, hogy csak én... azért nem mentünk ki, mert egy osztályjal voltunk, és tehát gyerekeknek végig kellett nézni.
Igen. A Földiféle Istvánnak jöjjt látta valaki?
Nem, nem. Én ezt csak azért mondtam, én Feke Pált láttam három ilyen zenés darabban, és szerintem tök jó volt egyébként. Nekem tetszett, hogy Koppányként milyen, azt nem tudom. De akkor ezek szerint nem túl jó.
És ott azt hiszem, mintha Varga Miklós lett volna az István.
Az elképzelhető, igen. De egyébként a Wikipédián szépen fel van sorolva ott az összes ilyen nagyobb bemutató, hogy ki, mikor. Még Tóth Gabi is volt Réka valamikor, úgy tudom, a Koppány kitalált lánya.
Hát a Rostomari egyébként csinált ugye egy olyan felállást, ugye Rostomari az Ikulát ügynökségnek a vezetője, tehát hogy nála van az összes ilyen szörényi életmű gondozója, hogy gyakorlatilag így ilyen tévés casting tehetségkutató során rakták össze a társulatot. Azt hiszem ez is lett a neve, hogy a társulat.
És akkor igen, igen.
És adták aztán elő igen. a darabot.
Még annyi még kettő ilyen kritikával idézzek a Wikidál istenítő kritikákból, hogy mint egy felbőszített hegyi medve, ezt írja a filmszínház musika, a képes újság pedig, hogy viking harcosokra emlékeztető félelmetes figura.
Hát az csak, te tényleg, ezt már beszéltük, de tényleg ő az ikonikus.
De tényleg, komolyan én azon
gondolom. Tehát ha egy valami eszembe jut vizuálisan az István a király, akkor biztos,
igen, nem. Igen, igen.
Biztos, hát, hogy Wikidál, ahogy ott varkodja.
Hát az, hogy ő maga Koppány tulajdonképpen. Nem Koppányt játszik, hanem ő Koppány.
Hát ő így képvisel egy ilyen archetipust.
Szerintem, hogy visszamennénk az időbe és találkoznánk Koppányon, az is még Wikidál lenne. Nem tudom máshogy elképzelni Koppányt, tehát hogy így tényleg.
A Netflix sorozatban, az István király Netflix sorozatban is.
Egyébként, ja, még annyi, amikor mondtam ezt a ugye, hogy a kalapács, meg hogy áruló, stb. Egyébként kicsit hasonló, tehát hogy itt a 90-ben megjelent egy Wikidál könyv, ott pedig ott mindenfajta riport van így az ismerőseivel, és a Cserháti Pityi, vagy jó volt neki a beceneve?
Paybox.
Igen, korábbi zenésztársa, tehát hogy ő is neked mondta, hogy hát igen, hogy most már más perspektívek nyíltak meg előtte, meg hogy nem tudom, hogy vitatkozunk, hogy nem kéne mindent elvállalni, meg stb. Tehát, hogy tényleg elindult ezen a musical úton a Wikidágyval, de mire tette volna? Tehát őt onnantól, ő is nyilatkozta, hogy ugye nem tudom már 10 éve, vagy hány éve volt a koncertszínpadon, de onnantól kezdték őt művész úrnak hívni, miután már ugye Víg Színház, meg Madács, meg nemzeti ilyen helyeken fellépett, tehát hogy...
Másrészt meg ugye, tehát a 80-as évek közepétől azért valóban az a generációs hard rock vonal az tényleg egyre kevésbé vonzott közönséget.
Igen.
Tehát,
igen.
Hogy azért akkor nem véletlenül változtak ezeknek a zenekaroknak a felállásai.
A pontosan, igen.
Fel
igen,
és
igen.
Alá, mert kicsibe se nem próbáltak így a túlélésére
igen.
játszani. És szerintem az, hogy a Wikidálnak, meg aztán ugye a később a Varga Mikinek, meg a Deák Billnek.
Menekülési útvonal.
Igen, tökéletes.
Ezek egy kiváló menekülési útvonal lehetett, igen.
Igen. És sőt, és akkor ezt most feljegyeztem, a Filmszínház muzsikában Apáti Miklós egyszer azt írta már Wikidálról a Nyomorultak kapcsán, hogy a tehetsége Latinovicséhoz mérhető. Tehát, ezt is megérte a Wikidál Gyula, tehát miért ne tette volna, teljesen igaza volna. Ja, még utolsó, még van, ami még szintén ilyen Jézus Krisztus szupersztárhoz kicsit azért így hasonlít, hogy van ez a felnégyelni, ez a Crucify Him, amikor Pilátus előtt van, meg kicsit a filmben is vannak néha olyanok, hogy így kimerevítik a képet, meg lassítják, amikor közben mozgás van.
Meg most lehet, hogy hülyeséget mondok, szerintem. Mert én viszont, ha én nem néztem meg most a filmet, de hogy ott is ilyen, a Jézus Krisztus szupersztárban is vannak ilyen csőállványzatok,
ugye? Igen, igen.
Mint
igen.
Az István a királyban is pontosan igen, ilyen igen, olyan csőállványzatok vannak, csövekből
összeadták,
ahol a papok állnak.
Ezt egyébként kiszúrta a korabeli kritika is pontosan, hát. Írta is, hogy ezek a vastraverzek, ezek onnan jöttek. De mondom, itt ezek a kimerevítések, meg lassítások, miközben ilyen mozgás igen. van, az például, amikor a Zelóta Simonnak van, az a nagyon jó száma, abban is ilyen dolgok vannak. Hát ez van, de hát végig is csak az egy ilyen, tényleg egy abszolút alapmű az a
Igen. Láttuk már a popkultúrában hatásokat egészen ilyen látható módon megjelenni. Igen. Nyilván nem ez perdöntő, amikor jót vagy rosszat mondunk a darabról.
Igen, de végülis lényeg az, hogy most itt ülünk 40 év múlva, erről beszélgetünk, tehát mégiscsak egy ilyen maradandó dolgot alkottak akkor, és ez tényleg egy olyan, egy ilyen klasszikussá vált, tehát ugye pont mindig elő tudják adni, tényleg 5 évente előveszik, meg tényleg mindenki tudja ezt a, tud előre énekelni egy számot legalább.
Igen, meg vannak a figurák. Na jó, hát akkor ez volt a Vanti Podcast az idén, sőt, tehát hamarosan 40 éves István a király előadásról, a zenékről, a számokról. A vendégünk Fábián Titus volt, köszönjük, hogy itt voltál.
Köszönjük, és én is köszönöm.
És ezen az oldalon pedig Németh Róbert és Bihari Balázs.
Sziasztok!
Sztok!
Sziasztok!
Sziasztok!
A Vanti Podcast az NK a hangfoglaló program támogatásával készült. Iratkozzatok fel csatornánkra!